Novák Györggyel, és fontos szerepe volt Ligeti György zongora műveinek magyarországi bemutatásában. 50 évesen maga is elkezdett komponálni. Vendégem Csalog Gábor zongora művész, aki idén megkapta a Bartók Pásztori díjat, korábban Liszt díjjal is elismerték. Várja önöket a beszélgetőtárs Nánási Anikó.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor, hétfőn este, 7:30 után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. Válogatás. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Kívánok, önök a vasárnapi újság esti kiadását hallják. Mit kínálunk műsorunkban? A szerkesztő Horváth Katalin. A Szentlélek eljövetele az egyház születésnapja, a pünkösdöt ünnepli a keresztény világ. 3 külön vonat, 400 lovas, de sokan most is gyalog érkeztek. Több százezer hívő vett részt az idei csíksomjói búcsún. Majd nehéz esetek a Bibliából, hitélet egy digitális világban. Kelés ellen kútvíz, szeplő ellen harmat, a falusi pünkösd nem csak a kereszténységről szólt. Végül erő, amely irányt mutat, Hegedűs Zoltán jegyzete. A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket, mint tudjátok, általa vitt végbe köztetek. Ezt az embert az Isten elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítve elveszejtettétek. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit, és feltámasztotta. Ezekkel a szavakkal tett bizonyságot hite mellett Péter apostol Jeruzsálemben a zsidó pünkösdre érkező tömeg előtt. A Biblia megőrizte a hallgatóság reakcióját is, az embereket szíven találták az apostol szavai, és azonnal kérdezgetni kezdték, hogy mit tegyenek. Térjetek és keresztelkedjetek meg, válaszolta Péter, és aznap este már mintegy 3000 lélek megtért. Derül ki a Szentírásból. De hogy érhettek el ekkora hatást az apostolok Krisztus halála után alig 50 nappal? Kiszólt Péter ajkán, s hogy lehet az, hogy mindenki értette szavait? Martos Levente Balázs esztergomi segédpüspököt Horváth Katalin kérdezte.
Az apostolok cselekedetei második fejezete szerint húsvét után az 50. napon a Szentlélek lángnyelvek formájában leszállt az apostolokra, akik ettől kezdve különböző nyelveken beszéltek. De ezt csak az apostolok kapták, meg az összegyűltek, nem?
A szöveg azt mondja igazából, hogy mindannyian a saját nyelvünkön halljuk azt, amit hirdetnek, tehát nem egészen tudjuk, hogy pontosan mi történt, hogy az apostolok beszéltek sok nyelven, vagy hogy mindenki megértette. A lélek pontosan azt vitte végbe, hogy az egész közösség egy lett. Az egész közösség valahogyan részesült abba a csodába, annak a tapasztalatába, hogy Isten mindenkit megszólít, hogy van ez a zsidó nép, amelynek van egy gyönyörű története, amelyikbe Isten már kísér hosszabb idő óta, és most úgymond betöltekeznek a lélekkel, vagyis Isten hatékony jelenlétét tapasztalják meg mindannyian együtt. Ennek a külső látható jele ez a bizonyos lángnyelvek sokasága az apostolok felfőtt, és a hallható jele pedig, vagy még inkább a megértés segítő jele ez a különleges egyetértés.
Pünkösd a keresztény egyház születésnapja, de hol alakultak meg az első keresztény közösségek, hiszen a 4. századig üldözték őket?
Az első krisztusi gyülekezetről, tulajdonképpen a tanítványokról értesülünk, akik ugye 12-11-en vannak, aztán azt olvassuk Szent Pálnál a Korintusi levélbe, hogy Krisztus egyszer megjelent több mint 500 testvérnek, ott valahol Jeruzsálemben, vagy Jeruzsálem környékén, és az apostolok cselekedeteinek a folytatása éppen arról ír, hogy ez a közösség lassan elindul, és Júdeából, ugye Jeruzsálem vidékéről Szamária felé tart, tehát északra, majd átjut Szíriába.
Tehát szétszóródnak a környéken.
Így van, szétszóródnak. Ugye részben ezek a bizonyos pünkösdi 3000 ember is az egész világból, vagy az akkor ismert világból érkezett zarándokok voltak, akik Jeruzsálembe jöttek. Hazatérve nyilvánvaló, hogy beszéltek erről a tapasztalatukról.
tulajdonképpen... ezzel elhagyták a zsidó ünnepeket és szokásokat, és keresztény élettek, vagy a keresztény hagyományokat követték?
Ez egy fokozatos átalakulás. Ugye látjuk azt, hogy az apostolok cselekedeteiben, például Péter és János még a harmadik fejezetben is felmegy imádkozni a templomba, itt a jeruzsálemi templomról van szó. Látjuk azt, ahogyan Pál apostol az egész könyvben, az apostolok cselekedeteiben újra meg újra a zsinagógákhoz megy, és ott kezd beszélgetni a zsidósághoz tartozó hívekkel, és őket győzködi a saját tapasztalatával kapcsolatba. A kereszténység igazából fokozatosan terjed el a földközi tengermedencében, illetve másfelől például Egyiptomban vagy Indiának a egyes vidékein, már az első század végén, a második században.
És az a folyamat is... Törökország területén.
Úgy van, tehát a Kis-Ázsiában, például a Jelenések könyvében sorra látjuk ennek a nyomait. Tehát igazából a második században már elég világos, hogy a kereszténység nem csak egy új változata a zsidóságnak, hanem egy attól elkülönülő önálló vallás. Egyre nagyobb számban térnek be pogányságból Krisztus hitre emberek, és tulajdonképpen a IV. Század, amikor a konstantini fordulattal tulajdonképpen szabaddá válik a kereszténységnek a vallásgyakorlata, már egy olyan helyzetben találja ezt a meglehetősen nagy közösséget, hogy számos helyen van egy félig meddig nyilvánosan is létező közösség. Ugye az üldözések koráról beszélünk, de ez nem azt jelenti, hogy minden korban mindenütt üldözték a keresztényeket, inkább voltak ennek az üldözésnek egyik-másik császár alatt, például Décius vagy a végén Diocletianus idején fellángoló fázisai. Egyes közösségek tehát ápolták egymással a kapcsolatot, de ezt még nem úgy kell elképzelnünk, mint ahogyan ma egy szervezett, jogilag is tisztázott egységben egy nagy világegyházat látunk, hanem sok-sok helyi közösséget, amelyek tudták a közösségük alapjait.
De miután szétszorodtak és sok helyen voltak közösségek, biztosan voltak helyi szokások is, amelyek nem követték mondjuk a 200 kilométerrel odébb élő közösségeket. Tehát lehet, hogy ezért is kellett összehívni az első níceai zsinatot. 325. május 20-án hívta össze első Konstantin római császár, tehát éppen 1701 évvel ezelőtt. Akkor ezeket a közösségek már püspökök irányították, tehát kialakult már valamilyen hierarchia?
Igen, ez nagyon korán megjelenik, tehát tulajdonképpen az új szövetségben az úgynevezett lelkipásztori levelek, a Timóteushoz, Tituszhoz írt levél tanúskodik erről a legvilágosabban, amelyeket egyesek az első század végére, vagy a második század elejére datálnak. Ebben már nagyon ott van, hogy a közösséget segítik a diakónusok, és vezetik a püspökök. Keveredik egymással egy kicsit a zsidó és a pogány világnak az elképzelése az előjárókról. Tehát a nagyobb városoknak már jelentős püspökeik vannak a második-harmadik századra, de minden közösségben, látjuk az ókeresztény iratokból, jelen vannak azok, akik tulajdonképpen egyfajta teljhatalommal képviselik a közösséget, ők voltak már ekkor ebben a püspökök. Konstantin, amikor eljön ez a bizonyos szabadság kora, kétségtelen, hogy a maga részére is bizonyos értelemben rendet és fegyelmet akar a birodalomban, és ezért érdeke is az, hogy ez a nagyon sokfelé elterjedt közösség egyetlen hitvallást tudja megfogalmazni, és a sok helyi hagyománynak alapvetően a tiszteletbe tartásával sok-sok vitás kérdést igazából még nyitva hagyva, de megtörténik ez a bizonyos nicei egyetemes zsinat.
Ennek legfontosabb célja az volt, hogy tisztázza Jézus Krisztus istenségét, és lezárja épp a Szentlélekkel, illetve a Szent Háromsággal kapcsolatos teológiai vitákat. Ezzel egységet próbáltak teremteni a keresztény közösségek között.
A nicei zsinatnak a híres kifejezése az, hogy a fiú, vagyis Jézus egy lényegű az atyával. Ez az, hogy egy lényegű, tulajdonképpen nincsen benne a Bibliába. De nagyon is érdekes, hogy hogyan találták meg ezt a szót, vagy miért vált szükségessé. Ugye az új szövetségben azt fedezzük fel, hogy Jézus egyfelől egy nagyon valóságos ember, aki hol éhes, hol fáradt, aki úgy tűnik, hogy nem tud mindent előre, tehát tulajdonképpen egy valóságos ember. De másfelől az új szövetségi iratok odaérkeznek el, hogy ő Isten fia, olyan, mint az atya, vagy hogy ő neki egész különleges kapcsolata van az atyával, Istennel.
És ezt az első níceai zsinatról mondják ki?
És akkor a níceai zsinat azt mondja, hogy ezt a két dolgot, hogy Jézus ember, és ugyanakkor Isten fia, ezt csak akkor tudjuk fönntartani, hogyha azt állítjuk, hogy Jézus nem csak egy ember volt, és nem csak utólag tette őt Isten valami különleges emberi, különleges meghatalmazottá, hanem hogyha azt állítjuk, hogy ő már eredetileg Isten volt, ő mindig létezett, ő már a teremtés előtt is létezett, csak nem emberi mi voltával. Tehát tulajdonképpen, amikor azt állítjuk, hogy a fiú egy lényegű az atyával, akkor azt állítjuk, hogy ő is örökké való Isten, valóságos Isten a valóságos Istentől, ahogyan később majd egy hitvallás megfogalmazza.
Ma mi a feladata az egyháznak? Mert például a tömegkommunikációt használva több emberhez jut el, vagy személyes kapcsolat nélkül kevésbé lehet összetartani a keresztény közösségeket?
A kereszténység számomra mindig először a személyes közösségről szól. Tehát egész egyértelmű, hogy a kereszténység valóban ezekben a személyes kapcsolatokban és személyes közösségekben éli az életét, ugyanakkor az új eszközöket nyilvánvalóan használja, amennyiben a mi életünknek is ezek az eszközök részben már új dimenziókat adnak, vagy újfajta kapcsolódási módokat tesznek lehetővé, úgy ami személyes életünkhöz is hozzátartozik már a kommunikációnak ez a módja. Az egyháznak a három működési módja tulajdonképpen három görög szóval szoktuk mondani, a liturgia, a diakónia és a mártűria, vagyis az Isten dicséret, a liturgia, a szolgálat, a diakónia, a szeretett szolgálat és a mártűria, vagyis a tanúságtétel. Azt hiszem, hogy a leggyakrabban a liturgiát meg a tanúságtételt vesszük észre, legalábbis így az egyházon belül. És akkor ott van harmadiknak a diakónia, a szeretett szolgálat, amelyik szintén a lényeghez tartozik, mert közösség nincsen szeretet nélkül. A tanításunk is csak akkor hiteles, hogyha másokat meghallgatunk, és a szolgálat is akkor lesz helyes és teljes, hogyha megtapasztaltuk, hogy milyen rászorulni másokra.
Külön vonat 400 lovas, de sok ezren idén is gyalog érkeztek a Nyeregbe. Mintegy 300 ezer hívő vett részt a keresztény magyarság legnagyobb találkozóján, a szombati csíksomjói búcsún. A zarándoklat egykor hálaadásként indult. Csík, Gyergyó és Kászon népe Csíksomjón köszönte meg a szűzanyának, hogy sikerült győzelmet aratniuk az unitárius hit erőszakos térítőjének, János Zsigmond fejedelemnek a hadai felett. Mára pedig a zarándoklat az összmagyarság legnagyobb hitéleti eseményévé vált. A hármas halomoltárnál tartott szentmise főcelebránsa idén Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A búcsú jelmondata pedig Szent Maximustól származik. A kerességgel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Bíró István összeállítása.
Mióta vannak jelen a ferencesek Csíksomjon, Urbán Erik ferences tartományfőnök?
A csíksomjói jelenlét az egy 600 éves múltra nyúlik vissza, hiszen ami biztos följegyzés az, hogy 1442 és 1448 között megépítenek egy gótikus templomot, ami Hunyadi János jóvoltához is kötődik, hiszen ő egy győztes csatájáért hálából adományoz a kolostor, illetve a templom építésre, illetve még egy biztos adatunk van ebből az időszakból, az, hogy IV. Jenő pápa 1444-ben búlát adott ki, hogy sokan járnak már Csíksomjóra, a szüzanya tiszteletére, ezért teljes búcsút engedélyez. Tehát 1400-as évek közepétől szinte töretlen a ferenceseknek a jelenléte Csíksomjon, leszámítva egy néhány háborús időszakot, illetve politikai válságú időszakot, amikor is a ferences jelenlét rövidebb időre megszűnik jelen lenni a csíksomjói kegyhelyen.
Mikor tartották az első pünkösdi búcsút?
Hagyományosan a csíksomi búcsújárás az egy történelmi eseményhez kötődik, mégpedig hagyomány szerint 1567-ben a katolikus székelyek megfogadták, hogy mivel megmaradhattak őseiknek a hitében római katolikusoknak, ezért fogadták meg, hogy minden évben hálából elzarándokolnak a csíksomjói kegyhelyre pünkös szombatján, és ezért is nevezzük a csíksomjói pünkösdi búcsút fogadalmi búcsúnak.
És a ferencesek az évszázadok alatt nem csak a vallási élet központjává, hanem a székelység szellemi és kulturális bázisává váltak. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy Kályoni János itt nyomdát alapított, iskolát alapítottak, a ferencesek nevéhez fűződik a csíksomjói passiójátszás. Ma milyen feladata van ennek a rendnek? Ráadásul annak fényében, hogy 800 éves Assisi Szent Ferenc tranzitusa, tehát boldog halálának 800. évfordulóját ülik.
Régebben olvastam, hogy egy ősi kegyhely az hármas küldetéssel bír egy nép, a helyi egyház és a helyi nemzet életében, mégpedig egy kegyhely mindig a hitnek az őrzője, bölcsője, dajkánlója, a kultúrának valamilyen formában meghatározója, illetve a nemzeti összetartozást is szolgálja. És joggal mondhatjuk, hogy a csíksomjói kegyhely e három küldetést a századok folyamán valamilyen formába mindig betöltötte. Mindig a hit volt előtérbe, máskor a kultúra társult melléje, vagy éppenséggel a nemzeti összetartozást szorgalmazó helyé is vált. Nincs ez másképp ma sem, hiszen ma is elsősorban a hitnek az őrzője, a hitnek a dajkálója, hiszen számos zarándok azért érkezik, hogy letegyen lelki terheket, erőt merítsen, folytassa megújultan az abba hagyott munkát, vagy éppenséggel azokat a terheket, amit nem tud letenni és vinni kell az életben, azt tovább tudja vinni. Ezért elsősorban a hit megújító erejét vagy szerepét emelném ki a kegyhelynek, de ehhez társul a tömegélmény, hiszen egy kegyhelyre mindig többször kell, legalább kétszer kell elzarándokolni, legyen olyan zarándoklatunk, amikor tömegélményünk van, amikor azt érezzük, hogy sokan vagyunk, egyek vagyunk, és égi édesanyánk is örül, hogyha együtt a család, együtt vannak a gyermekek, de fontos az is, hogy legyen olyan zarándoklatunk az év folyamán, amikor csendesebb időszakában érkezünk a kegyhelyre, amikor van időnk időzni a kegyhelyen, a kegytemplomba, átvenni a kegyhelynek a lelkiségét.
Erik testvér sok-sok éven keresztül szolgált itt a csíksomjói Ferences Mária kegyhelyen, most provinciálisként szolgál a ferences rendben. Mikor járt először Csíksomjón, és hogyan emlékszik erre az alkalomra?
Csíksomjói kegyhelyen 2000-ben jártam először, érettségi után volt egy honismereti vetélkedő, és annak a keretében végigjártuk a honismereti vetélkedőnek az állomásait, és többek között megálltunk Csíksomjón. Akkor voltam először, és e csíksomi látogatás után nem sokára kértem a felvételemet az erdélyi ferences rendtartományba, és 2000 augusztusában érkeztem meg ide, mint jelöltként. Az első Szent szentmisén való részvételem az egy hétköznap reggeli szentmisén volt, augusztusnak az első hetében, és amikor megszólalt az orgona, illetve a szentmisének a bevezető énekét kezdte a kántor úr énekelni, akkor az az érzés született meg bennem, hogy én itthon vagyok. És ez az érzés azóta nem múlt el, hiszen amikor ide jövök, vagy amikor itt szolgáltam a kegyhelyen, akkor mindig az az érzésem, hogy hazajövök, és ezzel az érzéssel nem csak én vagyok így, hanem nagyon sok-sok zarándok, ideérkező azt érzi, hogy hazajött.
A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Ez az idei csíksomlyói búcsú mottója. Hogyan választották ki? Tímár Sándor Asztrik Ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója.
Mivel a Gyulafehérvári Egyházmegyében Kovács Gergely érsek úr idén a keresztség évét hirdette meg, úgy gondoltuk, hogy mi is csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez, és Szent Maximustól választottuk mi a mottót, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a hívő nép kövesse őt. Úgy gondoltuk, hogy ezzel a mottóval tudunk mi is csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez. Nem vettük át a Főegyház megyének a mottóját, hanem összeültünk a ferences atyákkal, és akkor kiválasztottuk ezt a mottót.
Minden évben rengetegen összegyűlnek a csíksomlyói pünkösdi búcson a Nyerekben, akár csak 2000 évvel ezelőtt az első pünköstkor az első keresztények. Ők nem egy nyelvet beszéltek, mégis megértették egymást. A csíksomlyóra érkezők egy nyelvet beszél, hiszen a világ minden tájáról érkeznek magyarok. Természetesen más-más felekezetűek, mégis egy nyelvet beszélnek. Ez hogyan történhet? Mi adja az egységet?
Kevés az, aki nem ugyanazt a nyelvet beszéli, mint mi, de én hiszem, hogy itt Csíksomlyón megtapasztalják azt, hogy jó a magyar nemzethez tartozni, jó egy nép lenni, és testvérként együtt lenni.
Napjainkban, amikor fejlett a tudomány és nap mint nap új felfedezések hírét halljuk, hogyan kell értelmezni a Szentlélek eljövetelét?
Egyértelmű a Szentlélek eljövetele, úgy, ahogy az első pünköskor leszállt az apostolokra, én hiszem, hogy most is leszáll ránk. Én személyesen nagyon jóba vagyok a Szentlélekkel, ő nekem nagyon sok mindent elintéz, csak vele jóba kell lenni, jó kapcsolatban lenni, én ezt személyesen tudom mondani.
A gyimeseken át érkezett a hazajáró csapata a csíksomlyói pünkösdi búcsúra immár sokadjára, milyen lelkülettel, ima szándékkal, kéréssel, üzenettel. Moly Zoltán a műsor írója, rendezője.
Már nem először alkalommal érkeztünk, de ez most egy nagyon különleges alkalom. Úgy is neveztük el, hogy zarándok túra, aminek nevében ugye benne van az, hogy ugye a hazajáró mi azért túrázunk, járjuk a Kárpátok bérceit, hegyeit, völgyeit, de egyben egy imádságos szívvel, keresztény lélekkel érkeztünk Csíksomlyóra. Egyrészt a hazánkért, jövőért imádkoztunk, illetve a nemzeti összetartozás megerősítésért, és azért, hogy az a közösség, ami a hazájáról körül kialakult, ami több ezer embert érint már, a Kárpát-aljától Felvidéken át, Délvidékig és Erdélyig és Székelyföldig és Őrvidéken át, Bánátig akár, hogy még jobban megerősítsük az összetartozásunkat. És azért is vagyunk itt, hogy kinyilvánítsuk azt, hogy a Kárpát-medence, a történelmi Magyarország az egy és oszhatatlan.
Mit jelent önöknek az, hogy az utolsó forgatás helyszíne éppen a Gyimesbükk volt, tehát a történelmi Magyarország legkeletibb határa?
Nyilván ennek is van egyfajta jelképes üzenete. Deák Andrással 12 éve vagy 13 éve álltunk Rákóczi várban, ugye honnan indult a zarándoklatunk, és akkor ő elmondta, hogy egy álma az, hogy újra épüljön a vár, és részt vettünk ezen a csodálatos ünnepségen. Ez is azt jelenti, hogy ha valaki valamit nagyon akar, és ezért imádkozik, és ezért nem csak imádkozik, hanem tesz is, akkor ő Isten hozzá fogja tenni azt, hogy meg is tudja valósítani. És valahol ez az üzenete a hazajárónak is, hogy 15 év alatt tényleg bejártuk a Kárpát-medence minden zegét, zugát, és azt gondoltuk, hogy egy csíksomlyi zarándoklattal kellene lezárnunk ezt a sorozatot. Még 13 epizód lent hátra, hogyha sikerül megvalósítanunk, és ezt a csíksomlyi zarándoklatot egyfajta epilógusnak szántuk. Elhívtuk azt a több ezer szereplőt, aki valaha 15 év alatt a hazajáróban szerepelt, tényleg minden elszakított teletről, és mindenkitől azt vártuk, hogy mondja el azt a gondolatát, ami az összetartozásról szólít, a hazajáróról, hogy mit jelentett neki a hazajáró, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon méltó lezárása az, hogy Böjte Csaba áldásával indult a hazajáró egylet, és most Böjte Csaba áldásával zárul a hazajáró műsora itt Csíksomlyón, a szűzanya előtt, a magyarok nagyasszonya előtt. Thank you.
Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették, hát nem mint galileaiak, akik itt beszélnek. Hogyan hallják őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Így őrizte meg a Biblia pünkösd egyik csodáját, a nyelveken szólást. Az apostolokat hallgatók ezernyi helyről érkeztek, voltak köztük pártusok, médek, elamiták, mezopotámiaiak, júdeaiak, kappadóciaiak, pontusziak, és még hosszan sorolhatnánk. A tömeg azonban mégis képes volt megérteni és befogadni Péter apostol hitvallását, a keresztény hit nagy titkát, Krisztus feltámadását. De eljött-e ma is az örömhír a hívekhez? Kérdeztem Kulcsár Tibor, baptista lelkipásztort, a Mera Rádió főszerkesztőjét.
Ha az apostolok cselekedeteit valaki kinyitja, ott a második fejezetben egy elképesztő terület van lefedve, hogy honnan érkeztek, és a Szentírás nagyon hangsúlyozza, hogy mindenki a saját anyanyelvén, de ráadásul azon a tájszóláson, tehát amit az édesanyjától tanult.
Azon hallotta az apostolokat.
Igen, tehát pünkösd napján Isten azt akarta, hogy senki nem mondhassa, hogy nem érti az üzenetet. Amit otthon megszokott, minden kifejezés szempontjából, azon értette az üzenetet, mégpedig azt, hogy Krisztus a megváltó, hogy Krisztus bűnbocsánatot hozott, hogy a golgotai kereszt az nem egy baleset volt, egy kivégzés volt pusztán, hanem egy áldozat az emberek bűneiért, és aki hisz Krisztusban, az élni fog. És ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet volt. Egyébként egy szóval nem említi a Szentírás, hogy az emberek zavarodottan néztek volna, amikor csak Péter apostol kezdett el beszélni. Úgy tűnik, hogy akkor meg nyelveken hallás volt, mert onnantól kezdve is mindenki azon a nyelven, abban a dialektusban hallgatta Péter apostolt is, aki nyilván egy nyelven beszélt.
Igen, de előtte ugye ott van az is a szövegben, hogy megdöbbenést keltett, meg sokan azt mondták, hogy lehet, hogy édesbort ittak, azért beszélnek ilyen furcsán.
És itt valószínűleg nem csak a más nyelven való beszélés, hanem maga az üzenet. Hiszen Péter arról kezdett el beszélni, hogy Krisztus meghalt, ez eddig tiszta világos, meg hogy feltámadt a halálból. Na, ez már annyira nem tiszta világos, és az emberek közül nyilván sokan nevetségesnek tartották. Egyébként a kereszténységnek az üzenete azóta is ilyen megosztó. Pál apostol később azt fogja írni, hogy némelyeknek bolondság, másoknak botránkozás. A zsidóknak, akiknek van egy szentírási hátterük, és értelmezik valahogy azoknak megütközés, botránkozás, azoknak pedig, akik görög háttérből jönnek, az, hogy Isten fia ide jön, már önmagában nonsens, hogy odaadja az életét, az teljesen nonsens, az, hogy feltámad, az meg még inkább nonsens, szóval leradírozzák. És pünkös napján már ez a folyamat elindult, de ettől még az üzenet az ugyanaz és él.
Igen, de ezt az üzenetet most 2026-ban szerintem ugyanolyan nehéz feladat továbbadni, mint akár mondjuk akkor, amikor elkezdenek először beszélni a gyülekezethez az apostolok.
Pünkös napján van egy nagyon érdekes reakció. Az előbb már említette szerkesztő úr ezt, hogy vannak, akik azt mondják, hogy édesbortól részegettek meg. Magyarul megrántják a vállukat, és azt mondják, hogy ez értelmetlenség. És ma is nagyon sokan fogják ezt mondani. De pünkösd napján van 3000 olyan lélek, aki rezonál. És ez egy nagyon fontos dolog. Mert hogy ahhoz, hogy én válaszoljak az élő Isten üzenetére, ahhoz kell valami belül, ami megindul, és ez sok szempontból rajtam is múlik, hogy mire vagyok fölkészülve, miután vágyakozom, miután sóvárgok. Egy torkig lakott embernek valaki fölkínál egy szendvicset, hát az elfordul. Lehet, hogy csömöre van. Egy kéhezett embernek egy falat kenyér életmentő. És ez körülbelül ugyanez a szint, amikor valaki az élet útján elérkezett odáig, hogy vágyik az élő Istennel való közösségre, mert látja a saját képtelenségeit, és szüksége van arra, hogy valaki, akinek van képessége, segítsen rajta, az oda fog fordulni Istenhez. És egyébként én azt látom, hogy bármennyire is szokták mondani, hogy a mai ember már abszolút immunis ezekre, ez nem így van. Csak el kell, hogy jussunk az életünkben egy olyan időszakhoz, vagy egy olyan élethelyzethez, amikor már nem vagyunk immunisak, amikor szükségünk van rá.
És milyen szerepe van ebben a Bibliának? Ugye a protestáns egyházak azt mondják, hogy szól a Szkriptúra, csak a Szentírás. Tehát az közvetíti Isten szavát. De a Szentírás nagyon sokak számára rendkívül nehezen olvasható. A megjelenése is riasztónak tűnhet, két hatalmas kötet, ki akarja ezt elolvasni. Ugye ma ember nagyon sokszor nem is olvas már papír alapon semmit sem. A szöveg sem feltétlenül könnyen érthető, értelmezhető, de ez közvetíti Isten igéjét. Hogy lehet akkor ezt feloldani? És ezt azért is kérdezem, mert Kulcsár Tibornak van egy sorozata, a nehéz esetek a Bibliában. Tehát kifejezetten ebből a nehéz könyvből is a nehéz eseteket ragadja meg, és tálalja egyébként például a Mera Rádióban vagy a Szóla Rádióban nagyon közvetlenül, nagyon érthető módon. De mi a titok? Hogyan kezdjük az ismerkedést?
Hát ez egy nagyon fontos kérdés egyébként. Az a protestáns mondás, hogy szól a Szkriptúra, mármint hogy egyedül a Szent Szentírás által van Isten megismerési lehetősége előttünk, ez megáll. Tessék csak arra gondolni, hogy attól, mert a világ őrült mértékben gyárt bizsút, ez nem változtatja meg, hogy az arany, és az ezüst az ezüst. Tehát a Szentírás Isten kijelentett igéje, ahogy mi hisszük és értelmezzük. És szükség van arra, hogy az emberek ezt kapják. Az más kérdés, hogy szeretnénk-e oda tenni eléjük olyan módon, hogy azt értelmezni tudják, vagy elfogyasztani tudják. Ez nagyon furcsa kifejezés, de nekem 3 gyerekem volt, meg van 3 unokám, és ifjakkal is foglalkozom állandóan. És én azt látom, hogy a fiatalok igenis vevők az Isten igéjére, minden második héten van egy ifjúságink, ahol általában 1,5-2 órát töltünk a Biblia mellett, és az ifjaknak a szándéka szerint ők kérdeznek, állandóan kérdeznek. És ez az állandó kérdezés, ez azt is jelenti, hogy ott van bennük a kíváncsiság, csak esetleg másképp kell megközelíteni. Én azt szoktam mondani, amikor valaki kérdezi, hogy az én számomra a Szentírás értelmezése, vagy a Szentírásnak maga a megértése olyan, mintha egy kép lenne előttünk, egy puzzle. Honnan kezdjük kirakni?
Bárhonnan el lehet kezdeni?
Szerintem. El lehet kezdeni, de az a lényeg, hogy onnan kezdjük el, ami most őt éppen égeti. Hogyha megpróbálom iskolai rendszer szerint tanórai fegyelemmel beszélni a Bibliáról, akkor valószínűleg becsukom az ajtót az elme előtt. Ha ott van az elménknek az éhsége, a kíváncsiságunk, a tudásvágyunk, akkor el lehet jutni az üzenettel a fiatalok szívéig is. Persze nem mindenkihez. Tehát azért itt ott van, hogy kell az érdeklődés. Ha valaki elutasító és nemet mond, akkor nyilván nem. És a nehéz esetek pedig azért nehéz esetek, hogy megértsük, hogy a Szentírás konkrét személyekről beszél. Olyanokról, akik ugyanolyan harcokkal küzdöttek, mint mi. Emberek voltak. Kísérthetőek, küzdőek, harcolóak, tragédiákat átélők.
Esetenként gyarlók.
A legtöbb esetben gyarlók, súlyos bukásokkal, és akkor van igazán gond, amikor az ember magára csukja az ajtót, és lekapcsolja a villanynak, akkor jön a lelkiismeret. És nem tudja, hogy megbirkózhat-e ezekkel a kérdésekkel. És a Szentírásnak van egy üzenete, hogyha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja, és megtisztít minden hamisságtól. És addig, amíg valaki nem vágyódik ezután, addig bajban van, de amikor vágyódni kezd, akkor a Szentírás, azok a nehéz esetben élő emberek, akikről beszél nekünk a Biblia, az ő életüknek az átalakulása, hozza nekem is a reményt, hogy mégis van lehetőség.
Kocsár Tibornak volt az életében, ami mondjuk egy fordulópontot jelentett, akár a Bibliával való ismerkedésben, akár Istennel való kapcsolatában. Hát hívő családba született. Természetes dolog, hogy úgy átadódik a hit. Vagy ez nem így van? Meg lehet tanulni a hitet, vagy találkozni kell?
Nagyon jó szerkesztő úr, amit kérdez, mert igen és nem. Tehát meg lehet tanulni bibliai alapokat. Lehet látni, hogy szüleink, nagyszüleink, hogy állnak a Szentíráshoz, ha valaki ilyen közegből jön. De van egy mondás, amit nem én találtam ki, de sajnos nagyon igaz. Istennek nincsenek unokái. Ami azt jelenti, hogy az Istennel való személyes kapcsolat, azt valahogy mindenkinek végig kell harcolni. És ha már rákérdezett, bár én eredetileg nem gondoltam, hogy ma erről fogok beszélni, én egész fiatalon eljutottam odáig, hogy bár ismertem a Szentírást, ismertem az üzenetét, de olyan mélyre süllyedtem belül, ahonnan odáig jutottam, hogy nekem innen nincs kiút. Én hosszú hónapokon keresztül vajultam az öngyilkosság kérdésével, hogy én eldobom az életemet, mert én soha nem fogok megváltozni. Egy nagy nulla vagyok belül. És ebben a helyzetben talált meg engem az élő Isten, és az ige, az a Biblia, amire azóta is alapozom az életemet, és ebben az élő igében találta meg a reménységet Jézus Krisztusban, aki átalakította az életemet, és tudok róla tanúságot tenni, hogy az élő Isten az ő lelke által és az ő igéje által Krisztusért új személyiséget tud adni. És ez a kereszténységnek a lényege, hogy Krisztussal egy más emberré lehetek.
Hogy történik ez? Egy pillanat alatt bekövetkezik ez a fordulat, vagy ez egy kinyílt ajtó, és utána nekem kell küzdeni, hogy azon bemehessek, és minél tovább juthassak?
Hát ha most személyes beszélgetésben lennénk mikrofon nélkül, akkor visszakérdeznék, hogy hogy történik a születés egy pillanat alatt, vagy hosszú idő kell hozzá. A fogantatás megesik egy pillanat alatt, és onnantól kezdve ember van a világon.
Igen.
De azért van egy várandósági idő, van egy vajúdási szakasz, aztán megszületik az az ember, aki tökéletes ember, csak nem tud semmit, azon kívül, hogy oá-oá, és aztán jön egy fejlődési szakasz folyamatosan. Úgyhogy igen és nem a válasz a kérdésére. Van egy pillanat, és van egy fejlődési szakasz. És ebben a fejlődési szakaszban azért újra és újra van, amikor rádöbben az ember, hogy mekkorát kell előre lépnem még.
zsidóság a Tórát köszöni ezen a napon, a keresztény világ a Szentlélek kiáradását és az egyház születésnapját ünnepli, ám a pünkösben ott lüktet a természet és a tavasz is. Ez az ünnep a falvak a vidék egyik legvidámabb napja, játékos küzdelmekkel, erőpróbákkal, amelyek győztese a pünkösdi király egy évig ingyen ihatott a kocsmában. A díj önmagában is jelzi, hogy ez az ünnep távolról sem csak az imáról szólt, és ezt tetézte még az is, hogy ez a nap a népi hagyomány szerint kiválóan alkalmas jóslásra, sőt varázslásra is. A pünköst hajnalban merített kútvíz például meggyógyítja a keléseket, a pünkösdi harmat eltünteti a szeplőt és a szembajokat is enyhíti, és még hosszan sorolhatnánk azokat a praktikákat, amelyek mellett ezernyi kudarc ellenére is századokon át kitartott a nép. Cservenyák Lászlóval, a Szatmári Múzeum igazgatójával Zsoldas Barnabás beszélget.
Keveredik a szent és a profán. A népi hitvilágból, a népi hiedelmekből jegyek ötvöződnek a vallási életnek a szokásaival, és a kettő tulajdonképpen együtt él folyamatosan egymás mellett, de egészen az egész Kárpát-medencében és tulajdonképpen a nagyvilágban is a mágikus hiedelmek az egyház életnek a szokásaival párhuzamban megfelelőek. Gondoljunk csak arra, hogy ugye tavasz van, tavaszi ünnepkör, amikor megint ugye a termékenység varázslás, bőségvarázslás, jóslások az esztendőre vonatkozóan, amelyek mind-mind hozzátartoztak a parasztembernek az életéhez. Hiszen mi foglalkoztatta, hogy milyen lesz az időjárás, milyen lesz a termés, hiszen az élete ettől függött. És valójában a pünköshöz is ezek kapcsolódnak, egyrészt különböző mágikus eljárások, zöldágjárás, a természetnek a bőségét, a termékenységet igyekeztek ezzel elősegíteni, akkor a május faállítás, most napjainkban már ugye május elsője, ez május éjszakához kapcsolódik, régen bizony pünkösthöz kapcsolódott, amikor a legények díszítették ezeket a lányos házakat.
Teljesen mindegy, hogy pünkösd vagy május egy, a szerelem az a tavasznak a fenkölt ünnepe.
Igen, természetesen ugye újra éred a természet, tehát a fák is kizöldülnek, virágzanak, virágba borulnak, párválasztás időszaka. Ugye a lányok is szeretnének férhez menni, tavasz van, jó idő van már, és különböző erőpróbák vannak, legény virtus. A legény virtusok tulajdonképpen a pünkösdi király választásnak a hagyománya különböző lovakkori játékokra tehető vissza, amelyben a legügyesebb fiút választották, vagy lovagot választották ki, és ennek is különböző típusai, válfajai vannak országosan. Két hatás is van a pünkösdi szokásokban, egyrészt egy német-osztrák hatás, másrészt pedig az Alföld területén délszláv hatások vannak, amelynek a nyomai megfelelhetők a magyar néphagyományban is.
Ide sorolhatjuk a legényavatást. Nagy paládon, kinn a legelőn, szőrén ülték meg a lovat a legények, bizony virtuskodás volt, az idősebb fiúk legényé fogadták, vagy pedig nem, de meg volt Szatmárban is ez a lovas szokás, virtuskodás.
Hát mindenképpen, hiszen ugye lótartó vidék volt ez a vidék is, és hát valójában ugye a 19. század, 20. század fordulójáig a ló, mint igavonó állat rendkívül fontos szerepet játszott. Ha most abba gondolunk bele, hogy a század fordulón Magyarországon 1 millió fogatos jármű volt, óriási nagy szám, és ennek olyan 60%-a lóvontatású, az összes többi ökörrel vagy tehénnel vontatták, vagy bivajjal vontatták ezeket, és természetesen a falvakban is mindenütt voltak lovak, és hát a ló, mint kultikus állat is szerepel benne, és a legények ezen mutatták be ügyességüket különböző versenyeken, aztán későbbiekben, ahol már nem volt ló, akkor egyéb ügyességi tréfás játékokkal igyekeztek olyan versenyhelyzetet teremteni, amelyben kiválasztották a pünkösdi királyt.
De azért van olyan szokás, amikor tiltotta az akkori szokásrend a munkát, mind a határban, mind pedig a lakásokban az asszonyoknak. A pihenésre, a szórakozásra helyezték a hangsúlyt.
Így igaz, a legjelesebb ünnep ilyenkor volt, ugye a mennybe menetel napja, áldozó csütörtök, amikor mindenféle asszonyi munkát is tiltottak. Tehát ez kimondottan tilalmas nap volt, hiszen a mennybe menetelt meg kellett ünnepelni, és pünkösdön pedig a Szentlélek eljövetele, amelynek ugye különböző szimbólumai jelennek meg ugye a galamb képében. Valójában ehhez kapcsolódik az összes szokás, ugyanakkor a pünkösdi királynő járás is, a királynő választás is, ugye ezt kislányoknál volt tulajdonképpen adománygyűjtő vagy koledáló szokásnak is nevezték ezt, de ebben is megint egy olyan eljárás volt, hogy nagyobb lányok egy kislányt fátyollal vagy kendővel leterítve mutatták be, éneklő és mondókát mondtak közben, és tulajdonképpen, hogyha elfogadták ezt és adományt kaptak, akkor a kender termése volt, hogy nőjön nagyra a kennek a kenderje, hogyha nem fogadták, akkor Google hova maradt, és akkor pedig ugye nyilván ugye a háziak azt gondolták, akkor nem lesz elég bő termésük, tehát mindenképpen volt benne egy aranyos élcelődés is benne, és volt, hogy a virágot is szórtak, virágszirmot, és tulajdonképpen több csoport is járt a falvakban, és arról látták, ahol már egy háznál láttak szirmot, oda már nem tért be egy másik csapat, lovagiasan felosztották egymás közt a települést.
Kendert azért mondjuk már el a rádió hallgatóknak, különösképpen azt gondolom a fiatalabb korosztálynak, hogy miért kapott ekkora fontosságot.
Nem volt még akkor konfekcióipar, hanem a ruházatot valójában kenderből készítették. És hát a kender egy rendkívül sokoldalú, nagyon színes a felhasználási módja, de viszont a munka is, a hozzákapcsolódó munkafolyamatok is rendkívül kemények, a kendernek a törése, áztatása, mindezek. Tehát már viszont egy másik kedvezőbb, amikor a fonóknak a folklórja, amikor ugye a párválasztásnak is a hely.
A dörzsölők,
a fonók, ahol ugye a fiúk megjelennek, és ehhez különböző dramatikus játékok, népszokások kapcsolódnak, amivel szórakoztatták a fonónak a közönségét, és hát ennek a hagyományai még mint itt Panyolán, Szatmárban fellelhetők, megint ugye a tréfálkozás, a mókázás, a párválasztás, hiszen az ügyes lányokat, ugye azokat itt figyelték meg a fiúk. Ez mind a folklórnak a körébe tartoznak, egy élő közösséget, ezt tett élővé.
A királynő választásnak megvolt az ellenpólusa is, a pünkösdi királyválasztás, az pedig ugye a legények esetében volt. Egy évig nagyon kiváltságos ember volt a pünkösdi király.
Így igaz, a legügyesebb legény volt a pünkösdi király, és neki a kocsmába a rovása ihatott, a bálba ő kezdhette a táncot, tehát egy évig tulajdonképpen egy nagyon megtisztelő feladat volt ez, és hát egy évig tartott pünköstől pünkösdig.
Megmaradt még valami a mostani életünkben a pünkösdi szokásokból? Fel lehet lelni Szatmárban, Berekben, vagy csak beszélünk róla?
Már csak beszélünk róla. A májusfa állítás hagyománya az még mindig jelentős, hiszen falvakat látok kreppapírral, egyebekkel, mindennel. A más csak inkább lufival, illetve kreppapírokkal, és a lányok pedig örülnek. De rég ez még csintevések is voltak. A lányosháznak a kapuját leszették, elvitték, összecserélgették a faluba, és akkor másnap a apukák néha bosszankodva, de néha örültek is annak, hiszen igyekezett mindenki a lányát férjhez adni. Bosszankodtak, de mégis alkalom volt ez a csintevés is arra, hogy a gazdák találkozzanak egymással, beszélgessenek, tréfálkozzanak. Jó kedvű volt a nép. Jó kedvel, mulatsággal élték meg ezeket az eseményeket.
Két szál pünkös drózsa kihajlott az útra, el akar hervadni, nincs ki lesz a kicsa. Nem ám az a rózsa, ki a kertben nyílik, hanem az a rózsa, ki egymást szereti. Nem szeretlek másír, két piros orcád ír, szemed járásáír, szád mosolygásáír. Szemed járásáír, szád mosolygásáír.
Erő, amely irányt mutat, Hegedűs Zoltán jegyzete.
Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
Kézdi Szentlélek, Csík Szentlélek, Piris Szentlélek, Bükk Szentlélek, és még hosszan sorolhatnánk. Mintha a Kárpát-medence térképén apró, ragyogó pontok jelölnék ugyanazt az ígéretet, a léleknek helye van közöttünk. Ezek a nevek nem pusztán közigazgatási címkék, hanem emlékezett szigetek. Arra emlékeztetnek, hogy a lélek az, amely összeköt bennünket. Pünkösd van, a Szent Lélek ünnepe. Húsvét és karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. De mit is ünneplünk ilyenkor? Mert a másik két ünnep érthető és kézzelfogható. Karácsony a születés ünnepe, húsvét a legyőzött halálé, a feltámadásé. De a lélek ennél jóval megfoghatatlanabb. A lelket még senki sem látta, senki nem tudja anyagi tulajdonságokkal leírni. Nem mérhető, nem kézzelfogható, csak megtapasztalható. És épp ebben rejlik az ereje, nem birtokolható tárgy, hanem erő, amely irányt mutat. Pünkösd, a görög Pentekosztész, azaz 50. szóból ered. A húsvétot követő 50. napon ünnepeljük. És nem csupán egy záró akkord a tavaszi ünnepkör végén, hanem kezdet is, a keresztény egyház születésnapja. Pünkösd az, amikor a csoda belép a hétköznapokba, a lélek eljön, és mozgásba hozza az életet. Az első pünköstkor a Szentlélek lángnyelvek formájában szállt az apostolokra. A félénk tanítványokból bátor tanúk lettek, és mindenki a maga nyelvén értette őket. Ez volt az a láthatatlan erő, amely hidat vert ember és ember közé, értelmet adott a reménynek, és elindított egy közösséget, amely nem birtokolja, hanem továbbadja a tüzet. Ha a karácsony az ígéret, húsvét a győzelem, akkor pünkösd a küldetés. Arra hív, hogy nyissuk meg a szívünket, tanuljuk meg az együttérzés és az igaz szó nyelvét, és építsünk hidat ott, ahol eddig csak szakadékot láttunk. Azért ünnep, mert láthatatlanul mégis valóságosan erőt ad élni, érteni, összetartozni. A mi vidékünkön, a Kárpát-medencében a pünkösd nem csak település névadó és nem csak templomi ünnep. A néphanyományban is jeleket hagyott. Pünkösdi királyválasztás, a zöldágazás, a májusfaállítás, mind a megújulás a közösség egymásra találásának az örömét elevenítik fel. A Szentlélek nevét viselő falvak pedig mintha csendben tanúskodnának erről az örökségről. Emlékeztetnek, hogy a lélek otthont keres bennünk és közöttünk. De mit jelent ez ma, a bizonytalanság, a zaj és az információs túlterhelés korában? Talán azt, hogy érdemes időt adni a csendnek. A pünkösd nem az állandó teljesítményről szól, hanem a befogadásról. Arról, hogy megállunk és meghalljuk a lélek belülről jövő kérdéseit. Melyik félelmet tehetem le? Milyen híd lehetek közöttem és a másik ember között a családban, a munkahelyen, a baráti társaságban? Pünkösd üzenete egyszerű és mégis kimeríthetetlen. A lélek ajándék. Nem birtokoljuk, hanem fogadjuk. Nem megszerezhető anyagi jó, hanem éltető forrás. Ha hagyjuk, hogy átjárjon, akkor a világ nem csak elviselhetőbb, de otthonosabb is lesz.
Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság esti kiadását hallották. Munkatársaim Sije Gábor, Németh László és a szerkesztő Horváth Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották.